Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója Tálas Péter és főmunkatársa Rácz András, akiket internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, mi köszönjük.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában Fehér Oroszországról, illetve arról a május végi esetről beszélgetünk, amikor a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járata állítólagos bombafenyegetés miatt Minszben leszállva megszakította útját. A fehér orosz hatóságok pedig őrizetbe vették a járaton utazó Raman Prataseviccset, a Fehér Oroszországban szélsőségesnek nyilvánított Nexta nevű Telegram csatorna volt főszerkesztőjét. Néhány nappal ezelőttig a nyugati emberek, köztük a magyarok döntő többsége egy szót sem hallott Raman Prataseviccsről. Ki ő és miért érezte a minszki vezetés különösen veszélyesnek a fehér orosz rendszer ellenségének? Rácz András?
Ugye egy kicsit vissza kell menni az időben ennek a megválaszolásához. Belarusban tavaly volt egy elnökválasztás, ezt épp úgy elcsalták, mint az eddigi belarusz elnökválasztásokat. Ugye ebben az országban 1994 óta nem volt tiszta választás, de a tavalyi elnökválasztást azt egyrészt még belarusz mértékkel mérve is nagyon durván elcsalták, másrészt az elnökválasztás után soha nem látott léptékű erőszak hullám vette kezdetét, tényleg ezreket tartóztattak le, dokumentált, hogy legalább 3000 embert megkínoztak a börtönben, tehát rettenetes dolgok történtek, elég sokan bele is haltak. És ugye ilyen körülmények között, ugye belarusz egy komoly diktatúra, Európa utolsó diktatúrájának szokták hívni, a médiaszabadságot, meg az internet szabadságát is elég régóta korlátozza ez a rendszer. Ilyen körülmények között pedig a belarusz ellenzék és civil társadalom legfontosabb kommunikációs csatornája egy Telegram csatorna volt. Ez ugye egy orosz fejlesztési közösségi média alkalmazás. Egy Nexta, vagy ugye cirél betűvel Nexta nevű Telegram csatorna. Na ennek a Telegram csatornának az alapítója és volt főszerkesztője ez a Raman Prataseviccs nevű újságíró. Tehát ő és az általa létrehozott csatorna az kiemelt szerepet játszott abban, hogy a belarusz ellenzék meg tudta magát szervezni az elnökválasztás és az elnökválasztás utáni tiltakozásokon, amik hónapokig tartottak, szervezetten, hatékonyan tudtak fellépni a Lukasenko rendszerrel szemben. Tehát Prataseviccs kiemelt figura a belarusz ellenzék és civil társadalom számára, ebből pedig sajnálatos módon az is következett, hogy Alekszandr Lukasenko belarusz elnök a rendelkezésre álló információk szerint személyes ellenségének tekintette Prataseviccset, és kiemelt célként jelölte meg a belarusz titkosszolgálat a KGB számára, hogy Prataseviccset már pedig el kell fogni.
Mert hogy ő már nem Fehér Oroszországban tartózkodott.
Bizony, ő évekkel ezelőtt elhagyta Fehér Oroszországot, Lengyelországban is élt, Litvániában is élt. Ugye ebben a két országban él a belaruszt elhagyó emigránsok legnagyobb része, és Prataseviccsnek ráadásul Litvániából menedékjoga is volt.
Mennyire erős, illetve mit tudunk a Fehér Orosz titkosszolgálatról, Tálas Péter?
Azt gondolom, hogy ez egyik mondjuk azt, hogy leginkább fejlett titkosszolgálat, amelynek az utóbbi időben, ha jól érzékelem, kizárólag egyetlen feladata van a rendszernek a biztosítása bármi áron. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a belorusz titkosszolgálat a Lukasenka rendszer egyik legfőbb támasza, talán erőteljesebb támasza, mint maga az államaparátus, és láthatóan a belorusz titkosszolgálat tanulva az orosz titkosszolgálattól, hát nem csak Belorusszián belül, hanem Belorusszián kívül is nagyon hatékonyan szeretne fellépni az ellenzéki erőkkel, ami rendkívül figyelmeztető, illetve hát komoly nemzetközi biztonsági kockázatot jelent. Ugye a fő reakciója az Európai Uniónak, inkább azt mondanám, hogy a reakciójának a gyorsasága gyakorlatilag azzal függött össze, hogy azon a repülőgépen, amit lekényszerítettek ugye Minszkbe, Prataseviccsen kívül alapvetően EU-s állampolgárok ültek, akiknek a biztonságát hát ez az akció elég erőteljesen veszélyeztette. Tehát én azt gondolom, hogy ma a belorusz állambiztonsági szolgálat az a Lukasenka rendszer legfontosabb. Mi több, nem csak hogy a legfontosabb, de az az érzésem, és ezt majd talán Andris megerősíti, hogy személyében is olyan mértékben, hát részben korrumpált, részben pedig felelőssétett, a fellépések miatt felelőssétett része a belorusz államaparátusnak, amely nagyon nehezen fog elszakadni a Lukasenka rendszertől, mert egész egyszerűen nagyon sok mindenkit fognak onnan felelősségre vonni, amennyiben egy rendszerváltás következne be.
Egy állambiztonsági szolgálat, egy titkos szolgálat akkor tud általában hatékonyan működni, ha vannak nemzetközi kapcsolatai. A fehér-orosz nemzetbiztonsági szolgálatnak milyen kapcsolatai vannak? Egy és egyetlen egy fő az orosz titkos szolgálattal fenntartott és meglévő kapcsolata? Tános Péter?
Én azt gondolom, hogy nem kizárólag, de egyre inkább nekem úgy tűnik, hogy egyre inkább, hogy mondjam, korlátozódik a belarusz titkosszolgálatnak a kapcsolata. Felteszem egyébként, hogy mint minden titkosszolgálat nagyon erőteljesen törekszik arra, hogy más országok titkosszolgálatával is kapcsolatba lépjen. Én azt feltételezem, hogy vannak olyan titkosszolgálatok, különösen azokban az országokban, amelyek, fogalmazunk úgy, hogy baráti kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal, vagy akár szövetségesi kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal, akikkel komolyabb kapcsolatai vannak, és vannak olyan országok, ahol nincsenek, mert egész egyszerűen magát a Belorussziát és ennek megfelelően a belorusz titkosszolgálatot is nemzetbiztonsági kockázatnak értékelik.
Milyen nemzetközi jogi szabályt, milyen jogot sértett Minszk az incidenssel, mármint azzal, hogy le kellett szállnia ennek a gépnek. Meg lehet ezt pontosan határozni, Rácz András?
Egyszerűbb talán onnan közelíteni, hogy mi az, ami történt, és mi az, ami nem történt. Ugye szokás az incidenst gépeltérítésként leírni, viszont a gépeltérítés, ugye angol terminológiával hijacking, azt mindig nem állami szereplők csinálják. Tehát jellemzően a fedélzetre feljutott terroristák, akik bombával, fegyverrel, bármilyen más módon ráveszik a repülőgépet, hogy a kijelölt céltól eltérő helyen szálljon le. Tehát a klasszikus gépeltérítést nem állami szereplők csinálják. Itt viszont a belarusz állam volt az, amelyik megtévesztéssel és erőszakkal, de a földre kényszerítette ezt a repülőgépet. Tehát klasszikus gépeltérítés, mint kategória szerintem itt nem áll meg, mert itt ezt egy állami szereplő csinálta. Most hozzá kell tenni azt is, hogy légiközlekedési szempontból a belarusz légtérben a belarusz légi irányítás a főnök. Tehát a belarusz légtérben tartózkodó utasszállító repülőgépeknek pontosan azt kell tenniük, amit a belarusz légi irányítás mond. Tehát önmagában az, hogy a belarusz légi irányítás utasította a Ryanair járatot, hogy Vilnius helyett Minszkben szálljon le, ez önmagában nem illegális, ez nagyon fontos látni. Az, hogy ezt az utasítást mire alapozva adták ki, ugye egy hamis bomba fenyegetésre alapozva, és ma már pontosan tudjuk, hogy hamis egyébként. Ugye a belarusz rezsim azt mondta, hogy a Hamas küldte ezt a fenyegetést egy svájci e-mail címről, egy protonmailes címről. Na most két dolog nem stimmelt ezzel. Egyrészt, hogy a Hamas elhatárolódott tette, hogy már hogy nem ők voltak. Másrészt pedig kiderült, hogy az a bizonyos e-mail, az csak az után érkezett meg Minszkbe, hogy a repülőgépnek a légirányítás már kiadta az irányváltási utasítást. Tehát tudhatóan nem igaz a belarusz hivatalos narratíva. Itt tehát az történt, hogy a légiközlekedési szabályokkal a belarusz állam, a belarusz titkosszolgálat tudatosan visszaélt. Most a helyzetet rontja, hogy annak érdekében az utasszállítógép tényleg megforduljon, hogy felküldtek egy felfegyverzett MiG-29-es elfogóvadászt. És igazából innentől kezdve a szerencsétlen Ryanair pilótáknak nem nagyon volt választásuk. Tehát hiába voltak ők 2 percre attól, hogy elhagyják a belarusz légteret és belépjenek a Litvánba, ha a légirányítás utasítja, hogy már pedig tessék Minszk felé fordulni, és megjelenik egy felfegyverzett vadászrepülőgép, akkor onnantól a Ryanair járatnak nem volt választása. Megint csak az, hogy a légirányítás utasította ezt a gépet, hogy máshová menjen, ez önmagában nem jogszerűtlen. De az, amire hivatkozva kiadták ezt a utasítást, ez egyértelműen megtévesztés, és ugye a fedélzeten levő 126 utasnak az elemi szabadság jogait nagyon-nagyon durván megsértették, és különösen nyilván annak a Roman Protasevichnek, meg a barátnőjének, Sofia Sapegának a letartóztatása, akik nyilván legrosszabbul jöttek ki ebbe az egészből. Még nemzetközi jogi szempontból egy dolog, borzasztóan fontos látni, hogy ez a, ez az egész történet, ez az unió arcába dobott kesztyű. Tehát itt azért egy Európai Uniós légitársaság, ugye a Ryanair, egyik uniós fővárosból, Athénból tartotta járatai másik uniós fővárosba, Vilniusba. A fedélzeten levő utasok döntő többsége Európai Uniós állampolgár volt, Prateševičnek pedig egy EU-s államból volt menedékjoga. Tehát az, amit itt a belorusz hatóságok csináltak, ezzel gyakorlatilag nagyon-nagyon kemény és direkt kihívást intéztek az EU-val szemben. Tehát itt ez egészen példátlan, ami történt. És hát még egy dolog, ami miatt nagyon fontos ez a dologgal foglalkozni, és nyilván beszélünk még erről. Fontos látni, hogy ez a sztori nem csak Prateševičről szól. Pont ezért nagyon nagy ügy. Hanem ez a történet a légi közlekedés egészének a szabadságáról szól. Tehát képzeljük el azt, hogyha mostantól minden autoriter ország rászokna arra, hogy a saját légterén tranzitáló járatokat földre kényszeríti, mert egyik vagy másik utas le akarna tartóztatni. Tehát képzeljük el, megcsinálja ezt Irán, Egyiptom, Oroszország, Pakisztán, bármelyik másik autoriter ország, hát ha ez elkezdődik, az a szabad légi közlekedés vége. Hát onnantól megszűnne az, hogy normális módon lehet légi utasforgalmat csinálni. Tehát ezért is borzasztó fontos most nagyon keményen fellépni a belorusz rendszerrel szemben, hogy példát statuálni rajtuk, ha úgy tetszik, hogy ne csak Minszk értse meg azt, hogy túl messzire ment, hanem minden más ország is lássa a következményeket, és egyetlen más országnak se jusson eszébe ugyanezt megpróbálni.
Adásunk előtt röviddel a hivatalos fehér orosz álláspont az volt, hogy a pilóta dönthetett volna másként, de mielőtt ezzel folytatjuk, Tálas Péter, katonai akcióként, katonai fenyegetésként felfogható Minszk lépése? Hiszen, mint ugye Rácz András említette, egy felfegyverzett vadászgépet küldtek az utasszállító mellé.
Hagy folytassam azt, amit András elkezdett, tekintettel arra, hogy a légtérben való szuverenitás biztosításához hozzátartozik az, hogy egy kormány vagy egy ország a saját légterében való tulajdonképpen utasításokat adjon, vagy akár bizonyos helyzetekben lekényszerítsen a repülőgépeket. Nem gondolom, hogy ez katonai, ilyen értelemben katonai inzultus vagy akció lett volna. Nyilvánvaló abban az értelemben, hogy felküldtek egy MiG-23-ast, abban az értelemben feltétlenül. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy az 1971-es Montreálban aláírt a polgári légiközlekedés biztonsága elleni törvénytelen cselekményekkel szembeni fellépésről szóló nemzetközi megállapodás, az ugye bűncselekménynek minősíti azt, amikor hamis információt közölnek a pilótákkal, és ez, ahogy Andrés is mondta, ez egyértelműen ilyen esetnek fogható fel, és azt mondja ugye a montreáli egyezmény, hogy ez azért bűncselekmény, mert veszélyeztetheti a repülőgép biztonságát, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy Minszk akár állami szereplőként ezt a bűncselekményt feltétlenül elkövette. Nyilvánvaló, erről lesz egyébként még hosszú vita a nemzetek között, vagy akár a nemzetközi jogászok között, de én is azt gondolom összességében, hogy példátlan az, és abszolút egyetértek Andrással azzal, hogy ez egy olyan, ez ellen azért kell fellépni, mert ez egy olyan spirált indíthat be, ami valóban hát elképesztően korlátozná a repülés biztonságát, itt vagy a repülés lehetőségeit. Tehát nem tekinteném katonai akciónak, ezt egy olyan akciónak tekintem, amit gyakorlatilag, hogy mondjam, eddig még nem tapasztaltunk, hiszen tény egyébként, hogy az eltérítés az alapvetően ugye a terrorizmus kategóriájába tartozott eddig, és állami terrorizmusról egyelőre hát nem nagyon beszélnek a terrorizmus szakértők, bár jó lehet, én feltételezem, hogy pont ez az eset, és még néhány egyéb, például a rohingyákkal való mianmai bánásmód újra föl fogja vetni azt, hogy lehet-e ilyen értelemben fogalmazunk úgy, hogy állam által elkövetett terrorcselekményről beszélni. Itt a kommentárokban már ilyen megfogalmazódott, és amennyiben konszenzus alakulna ki, hogy igen, akkor ez nagyon nehéz helyzetbe, ez is nehéz helyzetbe hozná a belorusz vezetést.
Konszenzust említett, mondjuk az ENSZ biztonsági tanácsában szinte biztos, hogy nem lenne meg a konszenzus, Moszkva miatt talán, illetve bűncselekményről beszélt. Csak ugye, hogyha egy országban elkövet valaki egy bűncselekményt, az adott ország igazságszolgáltatása tudja felelősségre vonni. Itt ki vonhatná felelősségre Minszket, illetve a fehér orosz vezetést, ha elkövet egy bűncselekményt, vagy hogyha mondjuk 100-valahány országból 98 azt mondja, hogy igen, bűncselekményt követett el. Rácz András?
Alapesetben a Nemzetközi Büntetőbíróság lehetne illetékes, különösen akkor, ha ez a történet rosszabbul sült volna el, tehát ha nehogy Isten nem sikerül egyben lehozni a repülőgépet, vagy baleset történik, vagy ilyesmi. Itt a belorusz hatóságok azt feltétlenül felmérték, hogy még ha a Ryanair, hogy a büntetőbíróság elé valószínűleg nem kerül az ügy, a Ryanair esetleg perelhet az okozott üzleti vesztesség miatt, de az is hosszú idő egyrészt, másrészt tulajdonképpen csak pénz. Tehát itt a jogi következmények kapcsán a belorusz döntéshozatal feltétlenül arra jutott, hogy ha van is valami jogi következmény, azt ők készek felvállalni. Ugye azt nagyon fontos megérteni, hogy ez egy hipercentralizált, nagyon keményen autoriter rendszer. És egy ilyen rendszerben, ha az egyes számú vezető, az elnök arra utasítja a titkosszolgálatot, hogy már pedig valakit, ebben a konkrét esetben Ramán Prateszevicset, bármilyen módon el kell fogni, akkor titkosszolgálat az nem a jogi lehetőséget fogja mérlegelni. Ugye a KGB az egyetlen olyan posztszovjet ország, Belarus, ahol a egykori szovjet KGB-t még csak át se nevezték. Tehát ott továbbra is KGB, továbbra is azon mentalitás és szabályrendszer szerint működik. A KGB nem azon gondolkodik egy ilyen elnök utasítást megkapva, hogy akkor most hogy lehet ezt jogszerűen megcsinálni. Nem, ők azon gondolkodnak, hogy hogy lehet megcsinálni. A jogszerűséget, meg a többi következményt pedig majd a belorusz államigazgatás más részei menedzselik. Tehát egy jogállami, demokratikus titkosszolgálat az másképp működik, a jogszabályok szerint kell eljárnia. A KGB esetében egy diktatúra, elnök alárendelt titkosszolgálat esetében a jogszabályoknak való megfelelés, az különösen a nemzetközi jogszabályoknak való megfelelés, az egy sokadlagos szempont. Ezt érzékelhetően különösebben nem mérlegelték.
Mennyire lehetett ez az akció ötletszerű? Tálas Pétertől kérdezem, mert hogy ugye, mint Rácz András mondta, nagyjából 2 perc volt még a repülőnek, hogy elhagyja a fehér orosz légteret. Mintha az utolsó pillanatban döntöttek volna emellett az akció mellett.
Én azért azt gondolom, hogy valami hasonlóra számíthattak, vagy pontosabban fogalmazunk úgy, hogy tervszerűen hajtották végre. Ne felejtsük el, hogy nem csak Protasevics és a menyasszonya maradt Minszkben, hanem állítólag ott maradt még 2 vagy 3 ember, tehát több ember is leszállt a repülőgépről, és nagyon sokan ugye azt mondják, hogy a belorusz KGB-nek az emberei gyakorlatilag Aténtől kezdve figyelték a Protasevics mozgását, és azt feltételezem, hogy valami ilyesmire készülhettek, ami inkább meglepő az számomra, és ezt majd Andris kiegészíti, hogy egyébként ugyanezen az útvonalon szerintem 1 vagy 2 héttel ezelőtt maga Svetlana Tihanovszkaja is utazott, vagy ezen a járaton, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akár a vele is megeshetett volna ez a helyzet. Hogy mikor döntötte el ezt Lukasenko, hogy most Protasevicset le kell tartóztatni, azt nem tudom. Én el tudom képzelni, hogy azért Protasevicsel kezdte, mert mondjuk Tihanovszkájának a hasonló, fogalmazunk úgy, hogy lekényszerítése vagy elfogása a sokkal nagyobb nemzetközi botrányt okozott volna. Hadd hívjam fel a figyelmet, nem Protasevics letartóztatása ebben az egész történetben a legdrámaibb, hanem sokkal inkább az az eljárás, amiről most beszélgetünk nevezetesen, hogy így, hogy egy repülőt lekényszerítve hát tartóztatunk le egy számunkra, hogy mondjam, kellemetlen vagy számunkra kedvezőtlen magatartást tanúsító embert. És amikor arról beszélek, hogy bűncselekmény, ez csak visszautalva, én nem kizárólag bírósági döntésekre gondolok, hiszen ha jól belegondolunk, azért az Európai Unió és a világ viszonylag gyorsan reagált erre a történetre, és szankciókkal reagált erre a történetre, olyan szankciókkal, ami gyakorlatilag a repülés biztonságát próbálja megőrizni olyan körülmények között, amikor a Lukasenka rendszer hát úgy dönt, hogy lekényszerít egy repülőt. Tehát az, hogy most nem szállhatnak, nem repülhetnek uniós repülőgépek Belarus légterébe, hogy korlátozzák gyakorlatilag a légtér használatot az Európai Uniós légitársaságok számára, az azt gondolom, hogy egy olyan szankció, ami gyakorlatilag ezt a bűncselekményt, ha nem is jogi, illetve hát jogi, de praktikus értelemben is szankcionálja.
Rácz András, mit gondol, mennyire lehetett ötletszerű, vagy mennyire lehetett eltervezett az akció?
Úgy került Prataszevics Aténba, hogy egy héttel ezelőtt, ahogy Tálas Péter is mondta, Svetlana Tihanovskaya, aki a tavalyi elnökválasztású Lukasenko ellenfele volt, Tihanovskaya Görögországba járt, szerepelt a nemzetközi rendezvényen, és erről a rendezvényről Prataszevics is tudósított újságíróként. A rendezvény véget ért, Tihanovskaya hazarepült, Prataszevics pedig a barátnőjével együtt úgy döntött, hogy még kimaradnak egy hétig Görögországban, hát gyakorlatilag nyaraltak, élvezték ezt a szép kellemes májust, és ugye egy héttel később, most vasárnap, ugye repültek volna vissza Vilniusba. Na most azt tudjuk, hogy Tihanovskaját és a külföldi szerepléseit a Belarus titkosszolgálat kiemelt célpontként követi. Tehát amikor Tihanovskaya felbukkant Aténban, akkor feltehetően jelen voltak a Belarus titkosszolgálat ügynökei is. Korábban volt egy kérdés arra, hogy hogyan és milyen módon működik a Belarus titkosszolgálat. Ugye ezt nyilvános forrásokból dolgozva elemzőként nehéz megmondani, mert benne van a nevében, hogy titkosszolgálat, de hát ezzel együtt bizonyos dolgot azért lehet tudni. Lehet tudni, hogy ez belföldön egy irtózatosan erős szolgálat. Tehát minden ország titkosszolgálata a saját belföldjén erős, a KGB még ehhez képest is erős. Nagy létszámú, jól felszerelt, komoly infrastruktúrával, nagyon széles jogszabályi szabadsággal, és elképesztő személyi erőforrásokkal, és hát olyan szinten brutális, ahogy egy belorusz titkosszolgálatot elképzelünk. Külföldön nehezebb dolguk van, amit tudni lehet róluk nyílt forrásokból, hogy nagyon sokszor, nagyon szorosan működnek együtt az orosz titkosszolgálatokkal. A balti államok biztonsági szervei a nyilvános jelentésekben rendszeresen közlik, hogy a belorusz titkosszolgálat sokszor az oroszok megbízásából tevékenykedik. Olyan eset is van, hogy a belaruszok az oroszoktól kapott információk alapján csinálnak meg műveletet. Tehát itt Moszkva és Minszk titkosszolgálati téren nagyon szorosan együttműködik. Az összes belarusz titkosszolgálat közül a KGB áll a legközelebb az oroszokhoz. Különösen igaz ez a tavalyi események óta, hogy a tavalyi választások után Lukasenko csak orosz segítséget tudott hatalmon maradni. Ez biztonsági, információs, pénzügyi, politikai mindenféle segítséget jelentett, titkosszolgálati segítséget is. Tehát tavaly óta a KGB még szorosabban kötődik az oroszokhoz, mint eddig. Tehát így, hogy tudták, hogy Tihanovskaya ott van Görögországban, egyetértek Péterrel abban, hogy ha Tihanovskayt fogták volna ugyanígy, abból még sokkal nagyobb óriási felháborodás lett volna egyrészt. Kettő, Tihanovskaya, ő belőle Belarusban politikus már nem lesz. Tehát ő Lukasenko számára egy picit kevésbé fontos. Prataszevics viszont kisebb halnak tűnt nemzetközi szempontból, viszont Lukasenko személyes ellenségének tekintette, tehát megtervezték, felépítették és végrehajtották ezt a műveletet. Ez nem improvizatív. Tehát Prataszevicset már Aténban figyelték. A fiú az egy ilyen generációs dolog, 26 éves, élete minden mozzanatát twittelte. Aténból még kiírta a Twitterre, hogy valaki követi a reptérre, és megpróbálta lefotózni az okmányait. Tehát Aténban őt valaki követte. Na most, ha az a terv, hogy eltérítünk miatt egy repülőgépet, tehát hogy egy ennyire high profile, ennyire látható akciót hajtanak végre, általában az a gyakorlat, ez történelmi példákból tudható, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy garantáljuk, hogy a célszemély tényleg fönt van a repülőgépen, nem száll le a legutolsó pillanatban, nem megy ki a tranzitba, hanem hogy tényleg ott ül a repülőgépen, ennek az a módja, hogy ügynöknek is kell lenni a repülőgépen, lehetőleg többnek is. Ezt is meg kellett szervezni, ki kellett küldeni a KGB ügynököt, el kellett látni hamis személyazonosságban, minden ilyesmit, tehát ezt föl kellett azért építeni. Az, hogy miért legutolsó pillanatban közölték a Ryanair járatot, hogy már pedig forduljon meg. Ebben feltehetően az lehetett a szándék, hogy időnyomás alá helyezzék a Ryanair pilótákat, ne legyen ideig gondolkodni, ne legyen ideig segítséget kérni, hanem ott akkor nagyon komoly nyomás alatt azonnal hozzanak egy döntést. De ne összességében azt akarom mondani, hogy ez nem improvizatív akció volt. Ezt rendesen kitalálták, felépítették, végrehajtották. Tegyük hozzá a saját szempontjukból, értve itt a KGB szempontjait, tökéletesen sikeresen. Megvan a célszemély, halálos áldozatok nincsenek, elnöki utasítás végrehajtva. Amit elrontottak, és erről majd nyilván beszélünk még, az a következmények felmérése. Tehát itt láthatóan vagy nem értették meg pontosan, hogy mennyire fontos az, amit csinálnak, hogy mekkora sérelem ez a nemzetközi közösség egész a szempontjából. Tehát vagy nem mérték ezt föl pontosan, vagy úgy döntöttek, hogy nem foglalkoznak vele. Hát most viselik a következményeket.
De akkor felvetődik a kérdés, hogyha ennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek az emberek ott vannak. Pratasevics, az ellenzéki újságíró, akit Minskben a földre kényszerített repülőgépről leszettek, illetve elfogtak a fehér orosz hatóságok, ő twittelte, hogy őt követik. Miért nem léptek a nyugati titkosszolgálatok? Mit használhattak ki a fehér oroszok, hogy ezt az akciót végrehajthassák, tulajdonképpen valószínűleg a nyugati titkosszolgálatok orra előtt? Tálas Péter?
Hát én azt gondolom, hogy azért a titkosszolgálatok nem így működnek. Pratasevicset nem gondolom, hogy a titkosszolgálatok védték, tehát a nyugati titkosszolgálatoknak nem ez a funkciója. Ráadásul a nyugati titkosszolgálatok közül legfeljebb a görög titkosszolgálat tudhatta volna védeni. Pratasevics nem egy olyan személy, nem egy olyan VIP személy, aki mellé, hát mondjuk azt, hogy odaállíthatunk őrzővédőket, nem egy állami vezető, még csak nem is egy olyan ellenzéki politikus, akivel kapcsolatban hozhat a nemzetközi közösség, vagy a nemzetközi közösségnek néhány tagja olyan döntést, hogy akkor őt megpróbálják megvédeni. Pratasevics egy ellenzéki figura volt, aki valószínűleg a Twitteren közölte ezt a történetet, hogy őt lehet, hogy megfigyelik. Felteszem, egyébként tisztában van a nyugat-európai, vagy akár az európai titkosszolgálatok túlnyomó többsége azzal is, hogy a belorusz titkosszolgálatok azok megfigyelik Belaruszon kívül is a belorusz ellenzéki politikusokat, de nem nagyon léphetnek föl. Az egyedüli dolog, ami ilyen esetben fogalmazunk úgy, hogy megoldható, az leginkább az, ha megpróbálják kiszűrni a belorusz titkosszolgálatnak az embereit, de hát ez is egy elég körülményes és bonyolult feladat. Ráadásul ne felejtsük el, hogy minden olyan esemény, ami először történik meg, az abban az előnyben részesül, hogy nincs rá felkészülve mondjuk a titkosszolgálat, hogy egy ilyet megakadályozzon. Tehát én azt gondolom, hogy nem a titkosszolgálattól, vagy akár bármelyik ország titkosszolgálatától kell azt várni, hogy a Pratasevicset megvédje. Itt döntően szerintem az a fő tanulsága, a politikai fő tanulsága az esetnek, hogy azt kell látnia a nyugatnak, a nyugati titkosszolgálatoknak is, hogy gyakorlatilag a Lukasenka féle vezetés számára az egyetlen cél az a hatalom megtartása, ennek érdekében felülírja a belorusz nemzeti érdekeket, ennek érdekében nem csak Belarusban üldözi a belorusz ellenzék tagjait, hanem Belarusián kívül is, amire természetesen így utólag fel lehet készülni, és oda kell figyelni a belorusz titkosszolgálat működésére.
Rácz András, mit gondol, hibáztak a nyugati titkosszolgálatok? Vagy hibázhattak?
Ugye ezt én megint csak nem tudom megmondani, tehát ahhoz belsős információkkal kéne rendelkezni, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy volt-e, tehát állt-e Pratasevics olyan típusú személyi védelem alatt, ami mondjuk őt külföldön is elkísérte. Ezt nem tudom. Tehát ezt nyilvános forrásokban azt gondolom, hogy nem lehet megmondani. Azt lehet tudni, hogy Pratasevics próbált vigyázni magára, és mind Lengyelországban, mind Litvániában segítséget kapott ehhez, tehát gyakran változtatta a lakhelyét, nem ment sötétedés után egyedül az utcára, tehát Tehát azért alapvető óvintézkedéseket betartott, ideértve informatikai óvintézkedéseket is. Abszolút egyetértek Tálas Péterrel abban, hogy mivel ez először történt meg, még az is elképzelhető, hogy megfelelő személyvédelem esetén engedélyezték volna neki azt, hogy Belarus légtéren átrepüljön, mert senkinek eszébe nem jutott, hogy ezt a dolgot meg lehet csinálni. Én nem gondolom, hogy itt hiba történt, nem gondolom azt, hogy Pratasevics különösebben erős titkosszolgálati védelem alatt állt volna. Eleve egy 26 éves politikai mandátumban nem rendelkező internetes újságíróról van szó. Nem nagyon lenne ok rá, hogy folyamatos személyvédelemben részesüljön, hogy folyamatos személyvédelem az egy nagyon drága és erőforrás igényes dolog. Tehát ugye 7-24-ben, három váltásban ott kell lenni az illetővel, vigyázni kell rá, az emberek kellenek, járművek, infrastruktúra, mi egymás. Nem hiszem, hogy Pratasevics ilyen védelemben részesült, sőt, tulajdonképpen eléggé biztos vagyok benne, hogy nem. De itt a hallgatókedvét el kell mondani, ez titkosszolgálati kompetencia, mi nyilvános forrásból dolgozó elemzőként ilyeneket nem tudunk.
Egyetlen dolgot hadd tegyek hozzá, azért azt tudni kell, hogy Pratasevics ugyan Litvániában kapott menedékjogot, ha jól emlékszem, Lengyelországban viszont kért és nem kapott. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy ő egy menedékjoggal, politikai menedékjoggal rendelkező figura lett volna mondjuk Lengyelországban. Ez mutatja azt egyébként, hogy nemzetközileg Pratasevics emiatt az akció miatt vált igazán ismerté, és én is úgy gondolom, hogy semmi nem indokolta, sem a nyugati, sem pedig a görög titkosszolgálatnál azt, hogy odafigyeljenek az ő biztonságára, most nem is beszélve arról, ugye Andris említette, hogy egy teljes hétig gyakorlatilag vakációzó fiatalként tartózkodott Görögországban.
Mennyire tekinthető példanélkülinek az eset? Oroszország az elmúlt napokban, a gép földre kényszerítése utáni napokban folyamatosan több példát is hozott. Az egyik példa egy 2013-as eset, amikor az Egyesült Államok követelésére Ausztriában leszállásra kényszerítették az Evo Morales bolíviai államfőt Moszkvából La Pazba szállító gépet, mert Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Portugália is lezárta előtte a légterét. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a fedélzetten utazik a titkos amerikai dokumentumokat kiszivárogtató, és emiatt körözött Edward Snowden. Mik a hasonlóságok és mik a különbségek? Mert Moszkva azt mondja, hogy tessék, a nyugat kettős mércével mér. Annak idején ez egy mondjuk így jogszerű lépés volt a nyugat szerint, a mostani Minszki viszont nem. Rácz András?
Szép klasszikus orosz dezinformáció, van ennek külön kifejezés, whataboutismnek hívják. A whataboutism az ugye whatabout angolul, tehát de mi a helyzet valami mással. Ugye a whataboutism az egy klasszikus szovjet információs technológia volt, ha valaki bármiért kritizálta a Szovjetuniót, mondjuk emberi jogsértések meg hasonlók, erre mindig az volt a válasz, idézett, na de Amerikában verik a négereket. Tehát, hogy miért szól az Egyesült Államok bármit emberi jogokról, miközben otthon náluk is problémák vannak. Ez a whataboutism, mint eljárás, egyrészt arra szolgál, hogy elterelje a vitát. Ugye lám most is Morales gépéről beszélünk, nem pedig Pratasevicsről. Másrészt összezavarja a nem hozzáértő hallgatókat, és elbizonytalanítsa őket abban, hogy hogyan ítéljék meg az eredeti cselekményt. Ugye amikor ténylegesen a Morales esettel hasonlítjuk össze a Ryanair járat sorsát, gyakorlatilag semmi nem stimmel a földre kényszerítés tényén kívül. Ugye Evo Morales gépe az nem polgári, hanem katonai repülőgép volt. Nem menetrend szerinti utasszállító, hanem egy állami vezetőt szállító repülőgép, és nem azt történt, hogy fegyverre kényszerítették földre. Tehát itt gyakorlatilag semmi sem stimmel az analógiából, de ez a fajta whataboutism, hogy na de hát itt a nyugat kettős mérce, mert lám ott, és akkor mi történt. Ez ettől még mint információs trükk működik. Tehát ugye van ez a nagyon régi vicc, ami illusztrálja ezt az esetet. Ugye a jereváni rádió bemondja, hogy Moszkvában Mercedeseket osztogatnak, ezt nyilván ismerik a hallgatók. És aztán a TASZ meg ugye pontosít, hogy hát a hír igaz, az alábbi korrekciókkal, nem Moszkvában, hanem Vladikavkazban, nem Mercedeseket, hanem Zsigulikat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát itt az, hogy az oroszok arról beszélnek, hogy na de a Morales géppel is mi történt, abszolút nem stimmel az analógia, dehogy sem ennyire. Tehát, hogyha megnézzük a részleteket, akkor rájövünk, hogy ez egy klasszikus elterelési próbálkozás, semmi több.
Az elmúlt években viszont úgy tűnik, mintha szokatlanul sűrűn fordultak volna elő a polgári légi közlekedést érintő súlyos incidensek. Teheránban tavaly januárban az orosz-ukrán határ felett 2014-ben lőttek le polgári utasszállítót, vélhetően tévedésből. Tulajdonképpen mintha következmények nélkül történtek volna ezek az esetek. Éppen ezért lehetnek ezek az esetek, ezek az incidensek a mostani előzményei? Gondolok ez alatt arra, hogy tulajdonképpen ott sem történt semmi, most, hogy földre kényszerítenek egy gépet, spekulálhatott úgy Minszk, hogy na és mi történne. Tálas Péter?
Én azt gondolom, hogy a kettő között nem vonnék párhuzamot. Ez az egyik, és mindegyiknél, ahol egyébként nem csak mondjuk iráni állampolgárok, vagy nem csak a saját állampolgár halt meg, ott azért rendkívül durva szankciók jöttek ezt követően. Ne felejtsük el az MH17 lelövését Kelet-Ukrajna felett, most is ugye a Protasevich miatt lekényszerített Ryanair gépet. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem beszélhetünk arról, hogy ezek következmény nélküliek, ezek a dolgok, és én azt gondolom, hogy ezek a lépések, ezek azért olyan következménnyel járnak, amelyek visszafogják, vagy legalábbis elgondolkodtatják a többieket. Végül is mondjuk úgy, hogy Belarus, ha tetszik, akkor még inkább pária állam lett nagyon sokak szemében a mostani incidens után. Tehát nem gondolom, hogy ennek ne lennének következményei. Az attól független, hogy egyébként a Lukasenka féle vezetést ez már nem nagyon érdekli, mert a nyugattal való kapcsolata nem is akarja normalizálni, erre ugye nincs is esélye, és hogy ennek tudatában van Minszk, azt gondolom, hogy legfeljebb hát azzal a következménnyel jár, hogy Lukasenka megpróbálja a továbbiakban is, ha nem figyelünk oda, a Belaruszon kívül is üldözni a belarusz ellenzéket.
Rácz András, lehet, hogy egy kicsit az előbb pontatlanul fogalmaztam, a következmények nélküliség alatt azt értettem, hogy tulajdonképpen olyan földrengésszerű változást se Teheránban, se pedig Moszkvában nem hoztak ezek az események, és sok száz civil áldozata volt. De akkor Rácz András?
Ugye a módszertani szempontból érdemes hozzátenni, hogy az, hogy események időben egymás után következnek, vagy relatíve közel következnek egymáshoz időben, ez nem jelenti azt, hogy összefüggenek. A polgári légiközlekedés történetében számos olyan eset van, amikor véletlenül hibás célazonosításból kifolyólag katonai eszközökkel lelőnek polgárutasszállító repülőgépeket. Ez időről időre sajnos megtörténik. A Fekete-tenger fölött is lőtt le az ukrán légvédelem tévedésből orosz utasszállító 11-néhány évvel ezelőtt. Tehát ilyen típusú dolgok történnek. De ugye azaz ilyenkor hát normális ügymenet idézőjelben, hogy a vétkes ország elismeri a felelősségét, asszisztál a nemzetközi hatóságoknak, segít a nemzetközi hatóságoknak a történtek feltárásában, és ugye ideális esetben kártérítést fizet. Ugye Irán a lelőtt ukrán utasszállító áldozatainak végül is fizetni fog kártérítést, most már Irán bevallotta, hogy igen, hibás célazonosítás, igen, mi lőttük le, igen, a mi hibánk elismerik a felelősséget. Tehát itt én nem hiszem, hogy a belarusz hatóságok ezeket a példákat mérlegelték volna, amikor eldöntötték, hogy már pedig ezt a repülőgépet földre kényszerítik. Tehát itt tényleg azt hiszem, hogy amit mondtam korábban, hogy a titkosszolgálati mentalitás az, ami meghatározó. Amikor a KGB főnökét Lukasenko utasítja, hogy már pedig Protasevichet el kell fogni, a KGB kidolgoz egy intézkedési tervet, és ezt jó előre odaadják Lukasenkónak. És amikor az elnök ezt jóvá hagyja és aláírja, onnantól beindul a gépezet, és onnantól meg fogják csinálni, független attól van a nemzetközi jogi következmény, vagy nincs, hiszen ugye ott van rajta az elnök aláírása, aki jóvá hagyta ezt a műveletet. Tehát itt ezek az analógiák nem nagyon működnek, azt hiszem, és egyébként a maláj gép lelövése Kelet-Ukrajna fölött, ugye az volt, tehát az Oroszország elleni első komoly szankciókat nem a Krím-félsziget megszállása után vezette be a nyugat. Ez nagyon érdekes, de így van, érdemes visszamenni az időben 14 tavaszáig, A Krím-félsziget megszállását csak néhány nem túl erős szankció követte. Az első igazán erős, Moszkvának igazán fájó nyugati szankciók, azok a maláj gép lelövését követően kerültek elfogadásra, mind az EU, mind az Egyesült Államok oldaláról. Tehát a maláj gép sorsánál nagyon komoly következményekkel kellett számolni Oroszországnak. Itt a belaruszok ténylegesen azt gondolom, hogy alábecsülték a cselekményük nemzetközi hatását, és hát a következmények az pedig már most látszik, hogy nagyon-nagyon súlyosan fogják érinteni Belaruszt, mint gazdasági, mint politikai szinten.
Milyen nemzetközi szankcionális lehetőségek vannak még, tudván, hogy az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezete vizsgálat megindításáról döntött, Kína és Oroszország viszont ezt nem támogatta. Szóval milyen gazdasági, milyen akár légügyi, akár egyéb szankciók, hatások, következmények lehetnek? Rácz András?
Ugye az ENSZ-nek a légiközlekedés felügyelő szerve ki fogja vizsgálni, mi történt. Itt ilyenkor a belarusz államot el lehet ítélni azért, ami történt. A belarusz légitársaságot például nem, mert ugye ezt nem a belarusz légitársaság csinálta, ezt nem a Belavia csinálta, vagy a szankciók által érintett másik négy belarusz egyébként teherszállító légitársaság. Ami Minsknek legjobban fog fájni, sőt már fáj is, az, hogy az Európai Unió kitiltotta a légteréből a belaruszba bejegyzett légitársaságokat. Ugye ez jelenti a Belaviát, ugye a belarusz személyszállító légitársaságot, az állami légitársaságot, és négy másik teherszállító céget. Na most a Belavia esetében pusztítóak ennek a szankciónak a hatása, ez már most látszik. Tehát ugye Belavia eleve nem egy nagy cég, tehát ilyen néhány százmillió dolláros az éves bevétele. A járvány eleve nagyon megtépázta a céget, ráadásul repülőgépeik jelentős része az leasingelt. Így, hogy elveszítik a nyugat-európai desztinációkat, már pedig a desztinációik legnagyobb része az az EU-ba irányult. Igen, repülnek Moszkvába, repülnek Almatiba, repülnek Biskekbe és talán Dubajba is, de döntően európai desztinációkat repültek. Ez most mind bezárul. Tehát a Belavia elesik a jegybevételeinek bőven több, mint a felétől. Belarusz elveszíti a légitranzitból származó díjakat, az évi 40-50 millió euró, tehát nagyon komoly vesztességekkel kell számolni. A Belavia már bejelentette, hogy bőven 50% fölötti leépítést kell végrehajtani. A társaság minden nem létfontosságú tevékenységét fel kell függeszteni. Belarusz szakértők szerint így is lényegében elkerülhetetlen a Belavia csődje. Egy belarusz légiközlekedési szakértő úgy fogalmazott tegnap, hogy ezzel a manőverrel lábon lőttük magunkat, de nem pisztollyal, hanem gránátvetővel.
Tálas Péter?
Én azt gondolom, szintén kapcsolódva Andráshoz, hogy ne, hát ez egy borzasztó nagy, hogy mondjam, gazdasági és presztízs veszteség. Ugye túl azon, hogy az európai repülőtérek nem fogadhatják a fehér orosz légitársaságok B-gépeit, ugye az is benne van, hogy a belarusz gépek még csak át sem repülhetnek az EU tagállamok légtere fölött. Ez azt jelenti egyébként, hogy kerülő úton kell, ha egyáltalán megéri nekik. Tehát az összes olyan desztinációt, amit korábban az EU-n keresztül értek el, ezt most csak nagyon nagy ráfordítással. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy további szankciókat fognak hamarosan kivetni, amennyiben kivizsgálják, hogy kik lehetnek a felelősek a gép eltérítéséért, és várhatóan belorusz vezetőket is ki fognak utasítani az EU-ból, illetve az EU országokban esetleg meglévő vagyonukat befagyasztják. A probléma sokkal inkább az szerintem, és ezen lesz vita, hogy a belorusz rezsimnek egyébként mindegy 100 vezetője ellen már eleve érvényben vannak EU szankciók tavaly óta, és ez, hát, hogy mondjam, hosszabb kivizsgálást igényel majd, hogy akkor hogyan lehet továbbiakban szigorítani a szankciókat. Én azért hadd kapcsolódjak még Andrásnak ahhoz a megjegyzéséhez, amit az MH17-tel kapcsolatban mondott, nevezetesen nem csak, hogy a szankciók voltak akkor igazán súlyosak Oroszország szembe, hanem sokkal inkább én azt is, vagy pontosabban emellett azt is látom, hogy az MH17 tette igazán láthatóvá a nagy közvélemény előtt azt, hogy Oroszország egyébként Ukrajnában főszereplője ennek az egész történetnek. És azt gondolom, hogy a mostani repülőgép lekényszerítés mivel iszonyú nagy sajtóvízhangot kapott, ez azért ismét a Belarus kérdésre, vagy inkább a Lukasenka rendszer természetére irányítja a figyelmet, tehát a presztízs veszteség is óriási lesz a gazdasági veszteség mellett.
Így a műsor utolsó perceiben egy viszonylag nehéz kérdés, de nem biztos, hogy a tisztánlátást segíti az elmúlt néhány nap számtalan nyilatkozata. Mert hogy arra kérném önöket néhány mondatban mondják el, hogy mit gondolnak Vlagyimir Putyin, illetve Oroszország mennyit tudhatott, vagy mennyit tudott a tervezett akcióról, és mennyire áll ki a fehér orosz vezetés mellett, vagy mennyire csak arra használja ki ezt az esetet, hogy borsot törjön a nyugati országok orra alá, mert hogy Moszkva talán meglepő mód már ellenlépéseket is tett, az Austrian Airlines, illetve az Air France járatait tette tulajdonképpen lehetetlenné, amelyek Moszkvába mentek volna, de azt mondták, hogy nem kerülhetik ki a fehér orosz légteret, így fel sem szálltak. Kezdjük Rácz Andrással.
Ez megint egy olyan kérdés, amit nyilvános forrásokban nehéz megmondani, de történelmi példák és analógiák alapján azért egy-két dolgot mégiscsak lehet tudni. Ugye beszéltünk erről, hogy ez egy jól előkészített, jól kitalált művelet volt. Ezt nem két perc alatt rakták össze. Most figyelembe véve azt, hogy a belarusz KGB-nek mennyire szoros a kapcsolat az orosz titkosszolgálatokkal, nagyon furcsa lenne, hogyha Moszkva erről a dologról nem tudott volna. Azt nem tudjuk, hogy a belaruszok engedélyt kértek-e Moszkvától, még az is lehet, hogy igen, talán majd egyszer ez is kiderül, de az biztosra vehető, hogy Moszkva előre tudott arról, hogy mi készül, és nem akadályozta meg. Másrészt a belarusz és az orosz légvédelmi rendszer teljesen integráltan működik. Tehát össze vannak kötve az információs hálózatok, Moszkva mindent lát, ami a belarusz légterben történik, és vice versa, tehát már csak emiatt is az oroszoknak pontosan kellett tudniuk, hogy mi fog készülni. Azt, hogy Moszkva miért dönthet úgy, hogy ezt hagyja megtörténni, ez egy nehezebb kérdés. Valószínűleg volt egy olyan megfontolás, hogy nézzük meg, hogyha a belaruszok ezt meglépik, mik a nemzetközi következmények, tehát a belaruszok cselekményén keresztül lehet szondázni, felmérni a nyugat reakcióit. És gyakorlatilag, tehát Moszkva hagyja azt, hogy Minszk vonja magára a felelősséget, Minszk nézze szembe a következményekkel. Most pedig történik, ami történik, ugye a belarusz légitársaság már most a csőd szélén van. Hamarosan sor kerül Szocsiban Putyin orosz és Lukasenko belarusz elnök következő találkozójára. Azt már most lehet tudni, hogy az egyik napi rendi pont az, hogy milyen módon segíthet Oroszország a belarusz légitársaságnak. Bőven benne van a pakliban, hogy Minszk meggyengülését kihasználva Moszkva szépen át fogja venni a Belavia működtetését, tulajdonát, tehát Oroszország belarusz rovására kihasználja a nemzetközi következményeket, tehát Minszk ezzel az akcióval még jobban elszigetelődött a nyugattól, egyre még jobban Oroszországra kell támaszkodnia, Moszkva pedig ezt nyilván ki fogja használni. Tehát Oroszország ebből a történetből hatalompolitikailag jól jön ki, valószínűleg az oroszok felmérték azt, hogy mivel Pratasevics személyes ellensége lett Lukasenkónak és a belarusz elnök számára, személyesen lett fontos, hogy már pedig ezt a fiút meg kell fogni, ezért, ha belarusz ezért a szuverenitásának egy részével fog fizetni, mondjuk az állami légitársasággal, ha Minszk ezt felvállalja, akkor Moszkva boldogan lecsap a lehetőségre.
Tálos Péter?
Én csak egyetlen mondattal egészíteném ki András mondandóját, amiben teljes mértékben egyetértek, hogy azért van egy nagy kérdés, amire nem tudjuk egyelőre a választ, nevezetesen az, hogy hogyan reagál a belarusz társadalom erre az egész történetre, és elsősorban arra, hogy egyébként, ahogy András mondta, egyre inkább a rendszert Oroszország tartja fenn, és egyre inkább a rendszer fenntartása az a belarusz nemzeti érdekekkel szemben megy, és nagyon könnyen előfordulhat, hogy a belarusz társadalom Oroszország képe fog megváltozni, tekintettel arra, hogy ugye ha összességében nézzük, egyre inkább az a helyzet, hogy Lukasenkát kizárólag Moszkva mozdíthatja el, vagy Moszkva tarthatja a belarusz társadalom nyakán.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója Tálas Péter és főmunkatársa Rácz András volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!